Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, 8 óra 12 perc van, november 5-e, kedd. Ez a Millás reggeli továbbra is Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatókkal több visszajelzést is kaptunk, mind SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, mind a Messenger alkalmazásban. Köszönjük szépen!
Ami kollégámnak leginkább tetszett, és nyilván a legnagyobb vigyort tette az arcára. Ha nem tudnám, hogy a Nyudalika Endre kedvence, azt gondolnám, hogy Gábor választotta. Szép munka, kivételesen. Kaptad meg ismét. Ez már a második vagy a harmadik ma Endre kivételesen kezdetű
kivételesen,
vagy befejezésű.
Igen, ez van.
De figyelj, azért még, ez a lényeg, hogy pozitív legyen, nem?
Figyelj, az a helyzet, hogy a hallgatók kegyeit elnyerni, hát azért rendesen kell teperni. Úgyhogy
neked meg főleg.
Nekem, én hátrányból indulok.
Aki erre tette fel az egész életét, mint tudjuk. Persze, hogy sok a gyógyszerhulladék. Szem- és fültanúja voltam, 5000 forintért kérek gyógyszert.
Igen, azt beszéltük a Gáborral, hogy az a megérzésünk, hogy ugye ez a megfelelő helyre visszaszállított gyógyszerhulladék mennyisége volt tonnában kifejezve, és ugye elmondta a szakértő úr is, hogy százalékos arányban ez szerint egyébként kevés, ahhoz képest, hogy mennyit gyártanak, de nehéz konvertálni a kettőt, viszont nekünk az a megérzésünk, hogy a legtöbb hulladék az nem oda megy vissza, hanem csak egyszerűen a szemétben landol.
Szakértően optimista volt azzal kapcsolatosan, hogy szinte mindenki visszaviszi a gyűjtőhelyekre a lejárt szavatosságú gyógyszereket. Mi kevésbé vagyunk ezzel kapcsolatosan. Jó adat, nyilván abból ki tudunk indulni, hogy mennyi a gyógyszer eladás, csak azt nem tudjuk, hogy mennyit zabáltunk be belőle. Uh-huh. És innentől azért szabad a gazda és a találgatás. Azt mondja, hogy a közlekedési info is van. A pesti rakpart kerékpárral észak felé jól járható. A parkoló autók szélvédője jégvirágos. Déli irányban az újpesti rakparttól már erősen tolódik az autóforgalom, a halas pulcsit adom.
Nagyon jó. Most pedig akkor foglalkozzunk azzal a témával, amit beharangoztunk korábban, hogy támogatja ugye a zöld lakossági hitelezést, és tovább erősíti a bankrendszer sokk ellenálló képességét a jegybank. És ez azt jelenti, hogy van ez a zöld mandátum, az MNB zöld mandátum, ez összhangban kiemelt figyelmet fordít az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi stabilitási kockázatok és a különböző, tehát a potenciális szabályozói lehetőségek értékelésére a jegybank. Ahogy ezt megbeszéljük, itt van velünk a stúdióban Szakács János, a Magyar Nemzeti Bank makroprudenciális politika főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Mi az a makroprudenciális jelentés? Milyen gyakran készül? A főosztály egész évben ezen dolgozik?
Elég sok mindenen dolgozunk. A jelentésünk az egy éves visszatekintő jelentés, amiben azt vizsgáljuk meg, hogy az MNB milyen makroprudenciális intézkedéseket tett az elmúlt 12 hónapban.
Na de mi az a makroprudencia?
Mi az a makroprudencia? Ez egy érdekes kérdés. Ez a bankszabályozásnak egy viszonylag új irányzata. Ez a 2008-9-es válság után felépülő új politikai irányzatot jelent, szakpolitikai irányzatot, aminek az a lényege, hogy próbáljuk meghatározni azokat a rendszerkockázatokat, amiket egyedi szinten különböző intézményeknél nem vennénk feltétlenül észre. Ilyen volt például a devizehitelezés Magyarországon tipikusan, ami ugye egy-egy intézménynél úgy tűnt, hogy mindössze egy hitelportfólió növekedést jelentett, de rendszer szinten egy túlzott eladósodást, egy ingatlan árbuborékot jelentett, ami aztán egy pénzügyi válságba csapott át nálunk is. Ilyenfajta kockázatokat keresünk és kezelünk.
Tehát nehogy a bankrendszer szintű problémái.
Így van, így van, így van.
Csak rémlik, hogy van olyan is, hogy stabilitási jelentés. Az ugyanez, vagy az más és másról szól? Csak ugye itt a bankrendszer stabilitása jutna eszembe szinonimaként, de az teljesen más.
A stabilitási jelentés az egy kockázatfeltáró jelentés, tehát ott azt vizsgáljuk, hogy milyen kockázatokat látunk inkább előre tekintve a bankrendszerben. A makroprudenciális jelentés pedig visszamenőleg azt nézi, hogy kezeltük ezeket.
Aha, tehát akkor ez most az arról szól, és évente készül a makroprudenciális?
Igen, ez évente készül, minden évben októberben publikáljuk.
Akkor kezdjük, nagyon leegyszerűsítve, hogy mik a legfontosabb mondások, illetve mi az, amit kiemelnél belőle, hogy a legizgalmasabb és fontosabb megállapítás az elmúlt időszakra vonatkozóan most?
Rendben. Igazából a fő állításunk az az, hogy egy stabil, jó működő bankrendszer van jelenleg Magyarországon, amihez hozzájárult a makrofinanciális és politikai eszköztára az MNB-nek is. Ez egy olyan eszközöket jelent, mint a tőkepuffer követelményeink, ami arra szolgál igazából, hogy olyan tőke követelményeket írjunk elő a bankoknak, amik biztosítják azt, hogy egy válsághelyzet, például egy túlhitelezésből fakadó válsághelyzetben is az addicionális veszteségeket el tudják viselni a bankok, anélkül, hogy a szabályozói minimum tőke követelményeket megsértenék. Vannak likviditási finanszírozási előírásaink, amik azt szolgálják, hogy stabilak legyenek a bankok ilyen szempontból is, ezek tekintetében is azt látjuk, hogy ezeket az előírásokat megfelelő pufferrel teljesítik az intézmények, illetve az egyik nemzeti sajátosságunk az az úgynevezett adósságfékszabályok, amik nem minden országban érhetők el, már növekvő számban, és ezek pedig a lakossági hitelezés tekintetében írnak elő limiteket arra vonatkozóan, hogy mennyi hitelt vehetnek fel igazából a háztartások, és ezzel is rendszer szinten próbáljuk a túlhitelezés kockázatait csökkenteni. Ezek tekintetében is azt látjuk, hogy nincsenek közel az adósok a limitekhez, nem húzzák túlzottan, nem feszítik ki magukat sem jövedelmi, sem a fedezetek szempontjából. Tehát összességében egy jól szabályozott, jól működő és stabil, még az elmúlt évek sok helyzeteit is megfelelően kezelő bankrendszerrel találkozunk.
Mit jelent az, hogy a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank? Csak mert a kettő össze fog érni.
Igen, így van. A Magyar Nemzeti Bank 2021-ben kapott zöld mandátumot, az európai jegybankok közül először, de még a világ jegybankjai között is az elsők között voltunk. Ez azt jelenti igazából, hogy az MNB feladataiba már törvényszinten is beépül az, hogy amellett, hogy az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást próbáljuk biztosítani, amellett most már a kormány fenntartatóságot támogató politikáját is támogatja a jegybank az eszközeivel. Ezt ugye most már többféleképpen, mind a monetáris politikában, mind a felügyeleti elvárásokban, és most már a makrofinanciális politikában is érvényesítjük. Ez ugye nem csak azért fontos egyébként, ezt kiemelném, mert nyilván a klímaváltozás elleni harc az alapvetően mindenkinek a közös érdeke, hanem pénzügyi stabilitási és akár árstabilitási szempontból is fontos változásokat hozhat az éghajlatváltozás, és ezeket ilyen szempontból is kezelnie kell a banknak, tehát ahhoz, hogy el tudjuk érni például az árstabilitási vagy a pénzügyi stabilitási céljainkat, azt figyelembe kell vennünk a klímaváltozásnak az ezekre való hatásait is.
Mi pontosan mire gondoltok itt, amikor ezt mondjátok, hogy fontos változásokat hoz árstabilitás tekintetében?
Ugye árstabilitás tekintetében az, hogy megváltozik az éghajlat, az akár a mezőgazdaságra, vagy más termékek árainkra is jelentős hatással lehet, így az infláció tekintetében lényeges változásokat hozhat hosszabb távon. A pénzügyi stabilitás tekintetében pedig alapvetően kétféle új kockázat merül fel ezek miatt. Az éghajlatváltozási hatások miatt az egyik az a fizikai kockázat, megint csak, hogyha mondjuk a mezőgazdaságra gondolunk, de akár más iparágakra is, a hőmérséklet emelkedése az jelentős negatív hatással lehet, vagy akár egy árvíz veszély megnövekedése, az jelentős negatív hatással lehet például a banki fedezetekre, és emiatt addicionális kockázatot jelentett a hitelintézeteknek, amit a múltban nem feltétlenül vettünk figyelembe, hiszen nem nagyon volt jellemző. A másik oldalon pedig van egy tranzíciós kockázat, hiszen a klímaváltozás ellen harcol mindenki, beleértve a kormányzatokat, jegybankokat, európai uniós intézményeket, ami azt jelenti, hogy van egy átállás, például az autóiparban is látható módon, de igazából az összes iparágban, és ezekhez az új szabályozói elvárásokhoz való igazodás azt jelenteti, hogy bizonyos iparágak, azok például befektetési szempontból kevésbé lesznek majd preferáltak, ami csökkentheti például ezeknek az iparágoknak az értékét, a jövedelemtermelő képességét, és veszélyeztetheti például a banki hiteleik visszafizetését.
Ez érdekes, ugye annak idején beszélgettünk arról, amikor zöld mandátumot kapott a Magyar Nemzeti Bank, és az volt a kérdés, hogy ez egy teljesen újfajta szemlélet és újfajta kockázatelemzést igényelő valami, hogy pontosan amit elmondtál, ezeket is vizsgálni kell. Ugye azt megszoktuk, hogy különböző hitelminősítők mondjuk az egész országot minősítenek kockázati tényezők szempontjából. Ennek ugye egy új szegmense lett az, hogy a klímaváltozás tekintetében hogyan tud egy ország reagálni. Ugye az ország bankrendszere, pénzügyi rendszere, a KKV szektor, a Magyarországon ez igen fontos a GDP szempontjából, tehát akkor nyilván ezért nagyon fontos erre külön figyelni.
Így van. És ezt próbáljuk igazából a bankszektor szempontjából mindenféle eszközzel támogatni, és amit az MNB mandátum jelenleg enged, az most már módosult ilyen szempontból.
És akkor így jutunk el az adósságfék szabályok módosításáig. Ez egy fontos hír volt az elmúlt hetekből. Ez azt jelenti, hogy kellően stabil a bankrendszer ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a szabályokon, pörgetni lehessen jobban a hitelezést, mert elbírja a rendszer, tehát nincsenek kockázatok, ha nagyon leegyszerűsítem?
Ez az egyik oldala. A másik viszont az, hogy azt gondoljuk, hogy ezeknél a zöld hiteleknél, most ugye először azt is talán definiálnunk kell, hogy mit értünk egyetlen zöld hitelek alatt.
Meg hogy miért pont ezek preferálásával történik mindez?
Így van. Igazából az elmúlt években elég sok tanulmány született nemzetközileg, és most már Magyarországon is próbáljuk ezt vizsgálni az egyre növekvő adathalmazunkon, hogy a zöld hitelcélokat szolgáló lakáshitelek, tehát azok, amik gyakorlatilag energetikailag hatékony ingatlanokat finanszíroznak, azok kockázati szempontból milyenek, hiszen az egy dolog, ahogy említettem, hogy a klímaváltozás ellen úgy nagyon jól tudunk harcolni, hogy energetikailag hatékonyabb lakásokat építünk, ez szép és jó, de pénzügyi stabilitási szempontból is lehet ennek pozitív hatása, hiszen kétféleképpen is csökkentheti a hitelkockázatot, hogyha ilyen ingatlanokat finanszíroznak a bankok. Egyrészt az alacsonyabb rezsiköltségek miatt több jövedelem maradhat az adósoknak arra, hogy finanszírozzák a hitelet hosszú távon. A másik oldalon pedig ezek az ingatlanok árprémiummal kerülnek a piacra általában, ami azt is jelenteti, hogy egy válsághelyzet esetén nagyobb kereslet marad irántuk, sok ellenállóbbak gyakorlatilag, kevésbé esik vissza a fedezetnek az értéke, hogyha egy bank ilyen hiteleket finanszíroz. Ezt hívják az úgynevezett zöld hipotézisnak, ez ugye még nem bizonyított, hiszen kevés adat halmaz áll rendelkezésünkre, de egyre több tanulmány mutatja ezt ki empirikus úton is. Ugye azt gondoljuk, hogy emiatt nem is nőnek meg a hitelkockázatok gyakorlatilag attól függetlenül, hogy lazább hitelkorlátok mellett érhetők el ezek.
Na, hol a határ? Mi minősül zöldnek, amire a támogatás érvényes, illetve ahol módosulnak fogyasztó számára kedvező irányba az adósságfék szabályok, tehát ahol mondjuk kisebb erővel lehet például lakáshoz jutni?
Igazából egy elég széles kört határoztunk meg. Az új lakások gyakorlatilag az építési előírások miatt mindannyian zöldnek fognak minősülni, tehát hogy valaki új építésű házat, lakást vásárol hitelből, az biztos, hogy zöld lesz. A használtak közül azok, amik megfelelnek ugyanazoknak a kritériumoknak, mint amit egy új lakás tud most gyakorlatilag, tehát ami például 1-2 éve épül, de már használtnak tekintendő, az is zöldnek fog minősülni. Hogyha valaki vesz egy használt lakást, ami most nem tekinthető energetikailag hatékonynak, és az felújítja, legalább 30%-ot javít az energetikai hatékonyságán a hitelből, tehát egy olyan hitelt vesz fel, ami a felújítást is támogatja, ez szintén zöld hitelcél, illetve azok a felújítások önmagukban, amikor mondjuk egy jelzálog fedezet mellett az adott ingatlannak az energetikai hatékonyságát javítani szeretné az ügyfél a hitelből, ezt is zöld hitelcélnak fogjuk tekinteni.
Uh-huh. És ugye ennek most változnak a feltételei, tehát itt egy jelentős bővítés lesz azok számára, akik felvehetik ugye a felújításokat, hogyha jól tudom. Tehát, hogy egyre többen jutnak hozzá olyan hitelhez, amiből ezt majd tudják finanszírozni.
Igen.
Milyen hatásai viszont lehetnek ennek? Igen, tehát ingatlanpiaci hatások, meg mondjuk akkor a banki hitelezést, illetően meg akkor a bankrendszer stabilitását, illetően mi a várakozásatok?
Számítunk igazából hatásokra, de inkább hosszabb távon. Tehát rövid távon ez nem olyan, mint egy visszanemtérítendő támogatás, vagy egy nagyobb összegnek az átadása a fogyasztók részére, amit ingatlanra költhetnek. Itt igazából, ha belegondolunk, a hitelfedezeti mutató az 10% pontot emelkedik ugye alapvetően a 80%-ról 90%-ra, illetve a jövedelem arányos növekedő részlet mutató is egy 10% ponttal lesz nagyobb, ami azt jelenti, hogy nagyságrendileg 10-20%-kal magasabb hitelösszeget tudnak felvenni a fogyasztók. Tehát igazából azokon segítünk főként, akik éppen a határon voltak, és kicsit jobban kellene kifeszíteni magukat ahhoz, hogy elérjék ezeket az ingatlanokat.
Fogyasztó szempontjából nagyobb változás, hogy jóval kisebb önrész kell.
Igen, jóval kisebb önrész kell, viszont teljes szektor szinten, vagy a lakáspiac szintjén azt gondoljuk, hogy ez nem fog egy nagy felindulást okozni. Kismértékben inkrementálisan fog emelkedni azoknak a száma, akik ezekhez a lakásokhoz hozzájuthatnak, inkább egy terelő hatás.
De viszonylag szűkör lesz az, aki emiatt fog használtat, vagy újszerűt venni, vagy amire igénybe tudja venni ezek szerint.
Így van. Rendszer. Arra számítunk, hogy ez fokozatosan fog lecsorogni. Nyilván megnőhet valamelyest a kereslet az új építésű zöld lakások iránt, mert többen fogják ezeket elérni hitelből, és a jövőben ez zöldíti a teljes hitelállományt, és akkor ugye a használtak között is megjelennek a zöldek, és akkor azokra is már igénybe lehet venni ezeket a magasabb
lényeket. Nekem úgy tűnik, hogy ezzel az egész intézkedéssel, vagy ezzel a filozófiával így alulról próbálja a Magyar Nemzeti Bank erősíteni a gazdaság szerkezetét. Tehát ugye megerősíteni ugye a lakossági szektort, és akkor azon belül belül, tehát azon túl ugye a bankszektort úgy támogatni, nem pedig fordítva.
Így van, alapvetően a kereslet oldaláról fogjuk igazából a terelést elvégezni ilyen szempontból, és egyébként egy másik pozitív hatása az lehet, hogy azzal, hogy egyáltalán megvan ez a lehetőség, és az ügyfelek ezt kereshetik, a bankok kénytelenek lesznek új terméket fejleszteni, hogy ők maguk is figyelembe vegyék a zöld szempontokat. Tehát adatot kell gyűjteniük erről, meg kell kérdezni az ügyféltől, hogy pontosan milyen energetikai hatékonyságú az a lakás, amit megvásárolnak, és a kockázat monitoringba is ez szervesen be fog épülni az új szabályok miatt.
Emiatt jobban oda kell figyelni, hogy a pénzügyi mutatóik a bankoknak nem romlanak el, nem lesz túlzott hitelfelvétel, igazából a bankrendszernek a stabilitása az nem mozdul le esetleg a kedvezőtlebb irányba, vagy nem igényel semmi ilyesmit.
Hát ezt amúgy is végezzük, tehát nagyon szoros monitoring tevékenységet végzünk a bankszektor tekintetében, egyébként a jelentés is pont ennek az egyik megtestesítője, illetve a stabilitási jelentés is, és igazából, ahogy említettem, az alacsonyabb hitelkockázatok miatt nem számítunk érdemi kockázatnövekedésre, de nagyon részletes és gazdag adatbázisokkal rendelkezünk a banki hitelkockázatok tekintetében, amit folyamatosan monitorozunk. Ha bármi olyasmit látnánk, hogy elmozdulás van, akkor az MNB mind szabályozó, mint pedig felügyelő hatóságként tudna lépni.
Mennyi a kifutása egy ilyen komoly változtatásnak? Amiatt kérdezem, hogy ennyi időt elemezhető ki, esetleg vezethetők be újabb intézkedések, hogyha ezt elbírja a bankrendszer, akkor mondjuk esetleg még kedvezőbbé tenni, nyilván ez lenne fogyasztói oldalról a leginkább kiemelhető cél.
Igazából a szabályozás az ugye 2025. januárban fog életbe lépni, tehát most még csak bejelentettük, illetve meghoztuk ezt a rendelkezést, januártól lehet alkalmazni a bankoknál, és havi szinten látjuk azt, hogy alakulnak ezek a hitelkockázati mutatók. Egy példát tudok mondani, az idejében vezettünk be egy hasonló kedvezményt ugye az első lakásvásárlóknak, akik szintén 87-90%-os HFM limit mellett 10%-os önerővel tudnak hitelt felvenni. Ott azért egy negyed év minimum kellett ahhoz, hogy elkezdjük látni azt a számokban, hogy a bankok el is kezdték alkalmazni ezeket a magasabb limiteket. Ugye az fontos még hozzátenni, hogy ez olyan szempontból önkéntes lehetőség, hogy ezek maximumok. Tehát a bankok nyilván szigorúbban eljárhat, és van is olyan bank, aki egyébként tudjuk, hogy például az első lakásvásárlóknál is nem 90, hanem mondjuk 85%-ig, vagy valami alacsonyabb szintig engedi elmenni az ügyfeleket, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt majd jövő évben fogjuk meglátni, talán a jövő makrobonációs jelentésben teszünk erről jelentést.
Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy eljöttél és meséltél erről nekünk, és gondolom a jelentés az elérhető az MNB honlapján, hogy valaki érdeklődik.
Így van.
Igen. Ha valakinek nem volt elég ez a 15-16 perces beszélgetés, akkor bele lehet tekinteni a makroprudenciális jelentésbe, és ott a zöld szabályozásba. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Szakács János volt itt velünk, aki az MNB makroprudenciális politika főosztályának vezetője, és ha már zöld és zöldítésről volt szó, eszembe jutott egy jó kis klasszikus, nem tudom, emlékszel erre, hogy melyik filmben volt, Gábor?
Nem.
Oké, akkor lehet, várjuk, biztos, hogy megszólal az első pár taktus, akkor be fog ugrani, de a megfejtéseket szerintem rögtön küldik a hallgatók.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Hát akkor nézzük azt, hogy ma kinek az idézetét választottuk. 92 éves Vitray Tamás, televíziós műsorvezető, úgyhogy őtőle választottunk idézetet, ami így szól, most te leszel Vitray Tamás gondolatainak a kihangosítása, Gábor.
Az ember akkor is ragaszkodjon az elveihez, ha nem lát reményt azok megvalósulására. És milyen érdekes, de egyébként tök véletlen, hogy föltetted a kérdést, hogy melyik dal, hogy az imént hallott dal, melyik filmben szerepel, meg is írták a hallgatók, hogy a kutyaszorítóban.
Így van, köszönjük szépen a helyes megoldást.
Nekem a top 10-es örök listámon mindenképp rajta, az első Tarantino film, és valahogy az In Bruges is szóba került, és az meg itt összeér az aranyköpéssel, ugyanis az In Bruges című filmnek, hát mondotta, egyik tétel mondotta, az ember tartsa magát az elveihez, és ez az előbb pont erről beszélgettünk.
Tartsa magát az elveihez, és csak azért tetszik ez a vitrai idézet, mert egy kicsit kibővíti, mert hogy tartsa magát, ez rendben van, de hogy azt mondja, ha nem lát reményt azok megvalósulására, akkor is, tehát ott szokott eltűnni az elv, hogy ja, azt nem lehet megvalósítani, akkor hogyan lehet meg kicsit kihátrálni belőle.
Nagyon jó az a bővítés, úgyhogy kiváló idézet, úgyhogy még egyszer.
Nagyon boldog születésnapot.
Vitrai Tamásnak.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Hát, hogy mit tehetünk a lesifotók ellen? Erről fogunk beszélgetni, és ebben a szakértő dr. Tóth Judit Lenke lesz, adatvédelmi és pénzmosási szakjogász. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát mit tehetünk, hogyha azt veszük észre, hogy engedélyünk vagy tudomásunk nélkül levideóznak, vagy lefényképeznek az utcán, vagy üzletben, vagy pedig akár mondjuk bent az otthonunkban az ablakon keresztül?
Hát ez nagyon jó kérdés, ez a 21. század talányos kérdése, ugyanis a technológia nem fejlett még annyira hozzá, hogy megfelelő eszközökkel szűrjük ezeket a lesifotókat. Hát mindenképpen menjünk oda, és kérjük meg a lesifotóst, hogy tartózkodjon, törölje a fotót, mutassa meg, hogyan szereplünk rajta. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert van egy fantasztikus rendeletünk, a GDPR, ez a General Data Protection Regulation, tehát, hogy maga az adatvédelmi rendelet, és az a cégek számára előírásokat fogalmaz meg, hogy ezt hogyan és miként lehet a napi gyakorlatban átültetni. Viszont a magánszemélyekre ez nem annyira vonatkozik, tehát magánszemélyként nehezen tudunk erre hivatkozni, viszont ott már büntető törvénykönyv hatálya alá tartozó cselekményről beszélünk, tehát igazából itt ugye ez egy BTK-beli tényállás, az adattal, személyes adattal való visszaélés.
És hogyha mondjuk az utcán tartózkodom, vagy mit tudom én, háromnál több ember van a fotón, vagy ilyesmi, mikor minősül ez olyan területnek, ahol már nem rendelkezem ezzel a jogommal?
Mindenképpen rendelkezem vele, és ez az, amit meg kell érteni, és tudatosítani kell szerintem a felhasználókat, hogy a fénykép, amit rólam készítenek, az az én személyiségi jogom része. Én rendelkezem arról, hogy én hol szeretnék szerepelni, hogy én rólam kikészítsen fényképet, és ezt szokták a legkevésbé tudni, hogy gyakorlatilag kétszer kell a fotóalanynak a beleegyezése ahhoz, hogy egyszer elkészüljön maga a fénykép. Nyilván ezt magánemberként ráutaló magatartással, egy like jellel, egy mosolyjal, pózolással ezt ugye lehet vélelmezni, de itt szokott megállni a történet, és itt kell mindenképpen tovább mennünk, és még egyszer elkérni a beleegyezését a delikvensnek, hogy ezt akár a Viber csoporton belül, vagy Facebookon megosszam.
Tehát valahol megjelentesse, és ez lehet közösségi média is.
Abszolút, tehát ez lehet egy közösségi média felület. És akkor tudom igazából csak tetten érni ezt a bűncselekményt, hogyha ezt realizálom, hogy én rólam ezt a fényképet nyilvánosságra hozták. De semmiképpen nem jogszerű, ez mindenképpen jogellenes, maga ugye a fotó is, a fotó készítése, és hát még ugye a felhasználása, a jogszerűtlen felhasználása. Csak ezt nem szokták elválasztani.
Van-e olyan esemény, amin, hogyha én részt veszek, akkor onnantól kezdve szerepelhetek úgy fotón, hogy nem tudok róla?
Ez is nagyon jó kérdés, hiszen a régi PTK még kimondta, hogy a tömegfelvétel az ugye kivételes esetnek számít, és a tömegfelvétel, hogyha nem tudok kiemelni egy azon embert, egy azon részletet, és tömegében ábrázolom ezeket az embereket sokaságában, de ugye tudjuk, hogy a modern technológiával már gyakorlatilag lehetetlen olyan fényképet készülni, hogy ne tudjam kizumolni akár egy tömegtüntetésen, egy tömegrendezvényen az illető. Tehát, hogy ez egy kicsit kiüresedett, én azt gondolom, jogszabály, és itt más eszközökhöz kellene nyúlni a jogalkotónak is, hogy ezt messze menőkig le tudja szabályozni.
Hú, ez nagyon érdekes, mert szerintem itt nagyon sok mindenkinek hiányosak az ismeretei ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy is mondjam, van egy inkább egy ilyen általános ilyen elfogadás, hogy én oké, ott rajta lehetek a fotón, mert mit tudom én, egy tüntetésen vagyok, vagy egy megmozduláson, vagy egy céges eseményen.
Igen, igen, abszolút. És itt ugye még azt is nagyon nehéz hozzákapcsolni, hogy változott. Mindent eddig a GDPR előtt hozzájárulással kértünk be, és hozzá kellett járultatni, ami ugye egy tömegrendezvény esetén borzasztó nehéz. De van egy másik jogalapunk, a jogos érdek, ami ugye lehet egy megfelelő jogalap, és akkor a tájékoztatási kötelezettségünknek kell megfelelni, tehát csak tájékoztatókat kell kiratni mondjuk az esemény a weboldalára, Facebook esemény mellé, vagy akár ugye oda a tömegrendezvényre. Tehát, hogy itt is teljes mértékben átalakulóban van a gyakorlat.
Rögtön meg is kérdezte, kedves hallgatók, mi a helyzet a tévékben a riportokhoz használt különböző utcafelvételek kapcsán. Például tipikus az, amikor mondjuk a budapesti dugókról van szó, például akkor le van rakva egy kamera, és ott aztán minden ott van, a rendszámtáblák, az autóban ülő emberek, és az éppen arra sétálók is.
Hát igen, valószínűleg van egy fantasztikus adatkezelési tájékoztatójuk, mert ugye szervezetként már sokkal szigorúbb előírásoknak kell megfelelnie. Valószínűsíthető, hogy az adott tévécsatornának vagy a híradónak ugye ezek jogos érdek alapján kezelődnek, és jogos érdek mérlegelési teszt is van mögötte, ami ugye pont arról szól, hogy a tudósítás, az információ szabadság az gyakorlatilag elsőbséget élvez ezekben az esetekben, de itt is vannak érintetti jogaink, ezt ne felejtsük el soha. Tiltakozhatunk, törlés kérhetünk, és hát ugye ezt egy záros határidőn belül, 30 napos határidőn belül el kell, hogy bírálják.
Aha. Igen, tehát ugye maga, hogy a lesifotó elkészül, nevezzük így, hogy lesifotó, de mindegy, egy felvétel készül rólunk az arcképünkről, és az valahova oda kerül. Teljesen mindegy, hogy milyen médium ez, közösségi média, vagy nem. Onnantól kezdve viszont, hogy ezt mi észrevesszük, és regisztráljuk, hogy ott van, már van egy pár fegyver a kezünkben, ugye?
Abszolút, igen.
Mit lehet
igen,
tenni?
Igen, ez teljesen értelemben így van.
Mit lehet tenni?
Én azt gondolom, hogy a platform szolgáltatójához mindenképpen fordulhatunk, illetve a tárhely szolgáltató is egy megoldás, illetve hát ugye ezeknek a médiumoknak, illetve nagyobb szolgáltatóknak, platformoknak kell, hogy legyen DPO-ja, ez ugye az adatvédelmi felelős külföldi neve, és mindenképpen van ott egy elérhetőség, egy e-mail cím, és nekik írjunk az érintett jogainkkal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk az embereket abban, hogy igenis megtehetik, hogy leszedeti a képet, megpróbálja töröltetni, hiszen van feledéshez való jogunk is, tehát gyakorlatilag rengeteg dolog van, amit tehetünk, és nekik 30 napon belül reagálniuk kell erre az érintetti megkeresésre, hogyha nem, akkor fordulhatunk a NAIH-hoz, vagy közvetlenül bírósághoz. Uh-huh. És ugye ez egy sérelemdíj kategória, tehát, hogy itt nem kell a jogsértés súlyát, tényét, mértékét alátámasztani, ugye ezt automatikusan megítéli a bíróság ezekben az esetekben.
Bár a DPO ugye ez az adatvédelmi felelős, ez a Data Protection Officer, ami kell, hogy legyen minden szervezetnél, ő neki valahol igen, feltüntetve ott kell, hogy legyen az elérhetősége, tehát ez az első lépés, hogy magához a szervezethez fordulunk, és hogyha ott nem történik semmi, akkor jöhet az adatvédelmi hatóság és bíróság.
Igen, igen, vagy, tehát igazából az adatvédelmi hatósághoz is fordulhatunk, bírósághoz is fordulhatunk, és hát ugye ez egy BTK-beli tényállás, tehát hogy itt a jogosulatlan adatszerzés, vagy a jogtalan adatfelhasználás, az gyakorlatilag kimeríti a bűncselekmény fogalmát, és fordulhatunk akár a rendőrséghez is ezekben a durvább esetekben, én azt gondolom.
És ha a közösségi médiába kerül ki, valaki posztolja, amit nem szeretnénk?
Az is abszolút, tehát ugye ez is egy jogtalan felhasználás, hogy én nem engedélyezem, nem járulok hozzá ahhoz, hogy az a rólam elkészült felvétel kikerüljön a médiában, akár egy közösségi média platformokon, akkor ez is megvalósíthatja.
És kit keresek meg, hogy a posztolót, vagy magát a Facebookot esetünkben? A Facebook ugye legendásan elérhetetlen, viszont jelenteni lehet, csak hogy mi a, nem tudom mennyire, az életszerűséget kérik rajtunk számon a hallgatók, most ugye beszélgetés alatt is, hogy gyakorlatban azért van erre példa, hogy erre gyorsan reagálnak mondjuk a szolgáltatók, hogy ez azért hosszú idő veszett fejszennye le, és hát jogilag igazunk van, de azt kelhetjük a hajunkra.
Igen, mert hogy nem a DPO-hoz fordulunk, és itt ugye szerintem ez egy plusz információ, hogy az adatvédelmi felelős mindenkor és minden körülmények között neki 30 napon belül válaszolnia kell. Aha. Hogyha nem, akkor jogsértés követel, és ezzel már mehetünk az adatvédelmi hatósághoz, és az adatvédelmi hatóság az, aki az új fogyasztóvédelem, rettegnek tőle a cégek a gyakorlatban, mert hatalmas összegű bírsággal sújthatja az adatkezelőt, ugye a cégeket.
Uh-huh. Tehát ez nem mindegy, hogy ez nem mindegy, hogy kihez fordulunk, és akkor hova küldjük el a kifogásunkat.
Igen. Aha.
Oké, hát nagyon izgalmas téma, és köszönjük szépen, hogy felhívtad rá a figyelmet. Érdemes olvasgatni erről szóló cikkeket, és mindenképpen kicsit tágítani, bővíteni az ismeretünket azzal kapcsolatban, hogy milyen jogaink vannak a magunkkal kapcsolatban, a személyiségi jogaink, amit lehet nyilván érvényesíteni. És köszönjük szépen az információkat.
Nagyon szívesen, én köszönöm.
Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és pénzmosási szakjogász mondta el, hogy mit tehetünk például a illetéktelen felvételek, vagy úgynevezett lesi fotók ellen. Közben írta egy hallgató, most érkezett, hogy ő nagyon büszke arra, hogyha például egy jó koncerten szerepel az arca, és ott van. Igen, lehet büszke, de közben azt is figyelembe kell venni, hogy minden egyes olyan képpel, amin mi rajta vagyunk, azzal az adattestünket, digitális adattestünket növeljük. Tehát egy csomó olyan dolog van, amire nem is gondolunk, de hogyha szépen ez összeáll egy ilyen jó kis adattesté, akkor sok mindent lehet csinálni.
A koncerteken úgyhogy automatikusan lemondunk erről a jogunkról, ugye a belépő megváltásával. Ugye
igen, most ez egy ilyen példa volt, csak arra mondtam, hogyha valaki azt mondja, hogy most nem számít, hát ott szerepelek a fotón, és akkor mi van?
Oké,
és akkor mi van, csak hogy az a baj, hogy ez az adattest ez bővül, és egy idő múlva olyasmi történhet, amire egyáltalán nem számítunk, vagy amit nem akarunk, és erre próbáljuk felhívni a figyelmet a nulladik faktor rovatunkban.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
Nos, hát gyors ingatlan, ipari logisztikai ingatlan adatok. A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma hozott nyilvánosságra néhányat, 5,29 millió négyzetméter, az idei harmadik negyedév végén a teljes országos modern ipari logisztikai ingatlan állomány. Nincs nagy változás egyébként, mert összesen 3 épülettel bővült már, mint a fővárosban is környékén. Ez 68 000 négyzetmétert jelent, és a regionális piacokon, mármint Magyarországon belül egy kecskeméti és egy debreceni átadást rögzítettek, mindössze ennyi volt a változást. Az üresedési ráta emelkedett a negyed évben, 1,1%-os növekedés mértek, de éves összehasonlításban ez mindig egy kicsi 0,4%-os csökkenés. Úgyhogy ezzel együtt 348 000 négyzetméternyi ipari logisztikai terület állt üresen Budapesten és környékén. Ezek a legfrissebb számok tehát.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
Hát több hallgató is jelezte, hogy nagyon szép, amit Vitrai Tamás mondott, illetve ami az In Bruges című film
hogy fogod
záró
ezt
motivuma
szépen
is. Hát ugye ez az volt, az ember akkor is ragaszkodja az elveihez, ha nem lát reményt azok megvalósulásra, már mint a Vitrai idézett, de a hallgatóknak, több hallgatónak is ugyanaz jutott az eszébe. Tehát ugye gyakorlatban ez a
szépen úgy kell mondani, hogy flatulencia.
Igen. Arra diákkorunkban minden magánhangzóval megvolt rá a vicces kifejezés, arra emlékszem, de egyszerűen nem tudjuk körbeírni. Tehát ez tényleg
flatulencia.
Jó. Mindegy, az elv olyan, mint a fink, addig tartod, ameddig bírod, és ennek különböző permutációit írta meg nekünk. Több hallgató is, bizonyítva ismét, hogy milyen szép a... az elmélet akkor, és a gondolkodás és az elvek, hogy gyakorlatban erre
szerintem nem ellentmondás.
Jó.
Ugyanis arról van szó, hogy ez egy attól függ, hogy mennyire vagy erős és összeszedett személy. Tehát addig tartod, amíg bírod. Tehát ez nem ellentmondás. Aki nem bírja és gyenge, az hamar elereszti. Aki viszont bírja és erős és ragaszkodik az elveihez, az nem ereszti el.
Így és az sose.
Az soha. Az akkor nem, amikor fontos.
Életszerű.
Na, úgyhogy nem az, életszerű, de például itt a stúdióban, Tandi. Gábor, ugye, ahol pici a stúdió, nyilván és sose. Itt van például mit Tandi is, igen. És én is. Ott
elszittáltok a levegőt.
Na, tessék. Azt mondja, kérdezi, hogy most tényleg a szellentés a téma?
Nem.
Tényleg erről volt szó? Nem,
arról volt szó. Az elvekről volt szó.
Az elvek a téma, illetve ami a hallgatóknak
többször is előjön.
Eszükbe jutott.
Tegnap is előjött az ötletek kapcsán. Amikor megmondta a kockázati tőkés is, hogy az ötlet az olyan, mint a flatulencia, mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikéra. Tehát ez is ugyanott van a gazdaságban, sokszor előjön ez a hasonlat, ez van, kedves hallgatók, úgyhogy... De sokkal fontosabb témánk lesz, mert jön Katona Csaba, legalábbis a Mesél a múlt rovat, és abban pedig arról fog beszélni, hogy 155 éve helyezték el az esztergomi bazilika zárókövét. Úgyhogy...
Na... Azt ez is milyen érdekesen,
passzol az előző témánkhoz, ugye a bazilika zárókövét elhelyezték. Na jó, akkor innen folytatjuk.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.